Közben nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté Evangélium a 10. fejezeténél, és innen olvasunk igét, a 10. fejezet első 6 versét olvasjuk most indulásképpen, és az elhívás, felkészítés, elküldés témáját folytatjuk. Még a mai alkalommal, amivel belekezdtünk már a legutóbbi találkozásunk végén, és nem is fejezzük be, még lesz egy másik fejezet is az ige folytatása egészen 15. versig. Meg hát aztán tovább is, mert itt Jézusnak a útba igazolító tanítása nagyon mély és erőteljes kinyilatkozás, kijelentés, és nem is szeretnék gyorsan átszaladni rajta. Nagyon fontos az élethez, a misszióhoz, a szolgálathoz, amiket itt Jézus Krisztus tanít a kiküldésben, mint útra valót, rákötve a tanítványok szívére. Tehát a Máté Evangélium a 10. fejezetének első 6 verse így hangzik. Kérem, hogy az igét fennállva Isten és az ő beszédé jelenti tiszteletből hallgassuk és kövessétek a Bibliáitokban. Magához hívatta már, mint Jézus 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztáltalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. 12 apostol neve pedig ez. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab a Zebedeus fia, és testvére János, Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia, és Taddeus, Simon a Kananeus, és Júdás az Iskariótes, aki el is árulta őt. Ezt a 12-t küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Ámen, eddig az ige. Foglaljatok helyet. Ahogy a Máté evangéliumát tanulmányoztuk, és ha megnézzük párhuzamosan a Lukács és Márk evangéliumát is ebben a témában, a Lukács evangéliumában a 6. fejezetben a 12-13-as versek, a 9. fejezetben az első versek, a Márk evangéliumában a 3. rész 13 vers, és 6. rész 7. vers beszél az elhívásról és az elküldésről. Tehát Lukács 6.12, 13 és 9.1, Márk 3.13, 6 és 7. A Máté evangéliumában pedig a hegyi beszédet megelőző időszakban találkozunk azzal a kijelentéssel, hogy elkezdte meghívni tanítványait az ő követésére Jézus. Tehát valószínűleg azt lehet, ha időrendi sorrendbe szeretnénk tenni az eseményeket, akkor a hegyi beszédet megelőzően választotta ki Jézus a 12 apostolt, a 12 tanítványot. Egyébként hadd mondjam, itt a 10. fejezetben nevezi először és utoljára is apostoloknak Máté a tanítványokat. Az apostol szó azt jelenti küldött, kiküldött, egy konkrét szolgálatra kiküldve lenni. Éppen ezért az evangéliumi közösségek az elmúlt 100 évben jellemzően a misszionáriusokat is, az apostoli küldötteket misszionáriusnak kezdték nevezni, ami szintén egy küldetést jelentett egy új területre, egy népcsoporthoz, ahol még nem hallották az evangéliumot, vagy egy új misszióra, amely nem volt még betöltve, akár bibliafordítás, tudjuk, hogy a Wycliffe például ezt végzi, hogy olyan nyelvekre fordítja le a Szentírást, amely nyelven még nem ismert Istenek igéje, és az a célkitűzésük, hogy minden nyelven lehessen olvasni a Bibliát. Még sokan vannak, akik nincsenek olyan nagy áldott helyzetben, mint ahogy mi vagyunk, hogy itt mindenféle bibliafordításra el vagyunk látva, és akár többféle bibliafordítást is el tudunk érni magyarul. Azon dolgoznak, mint testvéreink, hogy minden nép és minden nyelv a saját nyelvén kapjon evangéliumi üzenetet. Tehát ebben a szakaszban a kiküldésnél tartunk, amelyet megelőzött az elhívás. Mondtuk ugye, hogy világosan látszik az Isten igében, Jézus szolgálatában, hogy az elhívás, a felkészítés és a kiküldés nem egy és ugyanazon időpontban történik. És ez nagyon fontos látni a keresztény embereknek, mert kevesebb csalódás és kudarc élmény ér bennünket. Sehol nem látom a Bibliában azt, hogy amikor elhív valakit Isten a szolgálatra, egy feladatra, akkor azonnal mondja, hogy csináld is, minden felkészítés és felhatalmazás nélkül. Persze van úgy, hogy az ember félreérti az Urat, és neki fog felgyűrkőzik, és akkor embererővel beleveti magát, na, akkor most megcsinálom, és akkor fejreáll, és akkor kérdezi Urat, hogy Uram, mi van, vagy mi történt, mit rontottam el. Hát ez az alapelv a Bibliában nagyon világos, hogy általában, és ez a természetes, hogy az elhívás és az elküldés között idő telik el, sokszor hosszú évek. Ha nézzük Dávidot, amikor meghívta Isten királynak, szóval másfél évtized, vagy valamint 15 év telik el, amíg ő valójában betölti azt a királyi szolgálatot, feladatot egész Izrael felett, a 12 törzs felett. Ugye még az sem volt egyből, ugye a 7 év után van majd, amikor teljes, úgy emlékszem, hogy 7 év volt, de időszak volt, amikor először csak Júda és Benjamin törzse volt az ő királyságában, és aztán pedig a többi 10 törzs is csatlakozik. Tehát látni kell azt, hogy az elhívás és a kirendelés, elküldés közötti időszak, a felkészülés időszak a kulcsfontosságú minden hívő ember számára, és egy természetes dolog, amelyel számolnunk kell. Jézus Krisztusra azt olvassuk a Lukács evangélium 6. fejezet 12-13-as versében az elhívás témájában. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztott át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett, azaz a küldötteknek nevezett. Gondoltok bele, meg volt a kiválasztás, ezek még nem tudtak semmit, még egy csomó hiányossággal volt tele, de már apostoloknak kezdte nevezni. Tehát már úgy gondolt rájuk, és úgy nézett rájuk, hogy az az elhívás az övék. Ezért van az, hogy ez zavar meg néha bennünket, hogy Isten potenciálisan annak lát bennünket, amivé leszünk. Tehát mivel Isten egy embert a reménység szemével látja, tehát Isten úgy tekint egy emberre, hogy győztesen meg fogja futni a pályát, és Isten nem abban gondolkodik, mikor eljön, hogy úgyse fog neki menni, tudjátok, hogy kapálhoz, Józsika, te jössz. Tehát nem így gondolkodik Isten rólad, hogy nem jött össze, keresek másikat, hanem Isten abszolút reménységgel tekint rád, amikor meghív, és úgy lát téged, hogy te az leszel, aminek Isten teremtett és kiválasztott, és ez a fajta reménység, amelyet Isten táplál felőled, ez a fajta hit, amelyet Isten bízik benned, döbbenetes, egyébként néha kiismeri a biztosítókat embereknek, hogy Isten hisz bennem. Azt mondja a Biblia, ha hűtlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja. Azt jelenti, Isten hűsége, bizalma, nyilván önmagára nézve egyébként, töretlen, ha mi elbukunk, vagy mi hibázunk, mivel önmagából indul ki és nem belőled, ez azt mondja neki, hogy van hatalma, hogy felselkentsen, fölállítson, megerősítsen, megújítson, megfrissítsen, tűzzel töltsön be téged újra. Ámen. Ő tudja, hogy ezt ő meg tudja tenni. Akármilyen mélyre kerültél is, ő azt tudja, hogy a hűséges és minden hatalom rendelkezésre áll, hogy egy élet helyre álljon, és bekerüljön abba a kerékvágásba, abba az irányba legyen állítva, amelynek Isten kiválasztotta és elhívta. Tehát Jézus Krisztus látjuk, nagyon érdekes ez a dolog, hogy nem úgy választja ki 12 apostolt, jóvágású, jól beszél, ügyes, tudjátok a Foltmanók történet. Tehát ő nem így gondolkodik, hanem imádkozott az atyához. Milyen döbbenetes. Magának a názáti Jézus Krisztus bekerült abba a korlátba, isteni hatalmával együtt, hogy menni kellett az atyához, és meg kellett kérdezni az atyát, hogy atyám, kinek a szívébe van benne az, hogy apostol legyen, hogy én vele foglalkozzak. És nagyon érdekes dolog, amit Jézus maga mond, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya. Nagyon érdekes kinyilatkoztatás, kijelentés ez. Azt kell látnunk, hogy sokan mentek Jézushoz, nagy tömeg vette őt körül, sokan hallgatták őt, de sokféle motivációval tették ezt. Isten ismeri a szíveket. Isten tudta, az atya tudta, hogy ki az, aki az atya vonzására egyedül. Ez volt a lényeg neki. Gondoljuk bele a 10 leprás történetében, hogy a 10 leprás beteg megy Jézushoz, és könyörögnek, hogy gyógyítsa meg őket Jézus. Ugye emlékszünk rá. Mondja, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és meggyógyultok. Mind a 10 meggyógyult. Hány ment vissza hozzá? 1. 9 azért ment Jézushoz, hogy meggyógyítsa. Nem azért, mert az atya vonzotta Jézushoz, hanem ő gyógyulni akart. És egy volt az, akinek a szívében az volt a lényeg, hogy Jézus, tehát Jézushoz kötődött, gyógyulni akart, de nem csak gyógyulni akart, hanem Jézushoz akart tartozni, és azt mondja a Biblia, hogy visszament és dicsőítette, hálát adott neki, megköszönte. Tehát tudta, hogy az ő személye volt itt a lényeg a gyógyulásban, és visszamegy Jézushoz. Jézus, amikor imádkozott, akkor azt kereste, atyám, kinek a szívében van ott az a vágy, az a vonzás, hogy valóban téged akar. Valóban téged akar szolgálni, nem a siker, nem a pénz, nem a hatalom, nem a egyházi biznisz, nem a gyógyulás, nem az erőtlenség, vagy a szabadulás, nem a csodák, amiket látott, a siker. Tehát nem az a fontos neki, hanem te vagy a fontos. És valljuk meg, hogy egy a kárhozat fia, ugye, aki azért is választott ki, a szívében megáltakorodtság volt, és már 3 évig minden nap volt esélye megtérni, és 3 éven keresztül hideg maradt, és kemény a szíve, és lopott, tudjátok, a kasszából. Jézus még a végén is megcsókolja, ugye emberfiát így állod egy csókkal, a barátság szimbólumá jelével. Tehát ott is még felajánlja neki gyakorlatilag a megtérést. De ő az, aki elvész, de Jézus azt mondja itt a János 6.39-ben, annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Halleluja! Tehát aki az atya vonzására megy Jézus Krisztushoz, már pedig senki nem tud oda menni, ha nem vonz az atya, azokról azt mondja a Biblia, hogy az az atya akarata, hogy Jézus Krisztus megtartsa utolsó napon, utolsó napra, és feltámassza őt a halálból. Amen! Márpedig, ha Jézus Krisztus akar megtartani téged, akkor az egy elég erős dolog. Hisz neki adott minden hatalom menjen és földön. Tehát nem mindenki ki miért megy Jézushoz. Ma is sokféle indítatásból keverednek közel Jézushoz, az igéhez, keresztényekhez emberek, de tudnunk kell azt, hogy azok lesznek igazán Jézus tanítványai, akiket az atya vonz, akiknek igazán Krisztusra van szüksége, és a vele való közösségre vágyakoznak. A Jézus felkészítésének van egy modellje, amit én ugye felállítottam már korábban, és ugye azoktól elnézést kérek, hogy itt már ugye könnyökükkel jön ki, de ismétlés a tudás atya. Ugye az első kategória az emberek szellemi állapotát tekintve az, hogy nem hívő. Döbbenetes ezt így kimondani, de az Isten igéje világosan tanítja azt, hogy a nem hívő, az a Krisztus nélkül élő ember, az a sátán hatalma alatt van, a világ befolyás alatt van, az az ember önmagában állapotánál fogva ellensége az Istennek. Így van? Szereti az Isten, ez nem befolyásolja, hogy nem szereti az Isten, de az állapotát tekintve halott. Istentől idegen, Istennel ellenséges állapotban van. Tehát ő felé az evangéliumot kell hirdetni, az örömhírt kell hirdetni, nem kell ebbe az állapotban maradnod, hanem van lehetőség megtérni, és ezt nem lehet szebben mondani. Tehát megtérés életed legyen, örök életed legyen, különben elveszel, és Isten nélkül állapotodban elkárhozol. Az evangélizálás által, akinek megnyílik a szíve, és az atya vonzása ott van az életükön, azokból lesznek az új keresztények, az új hívők, akik tényleg átadják az életüket Jézus Krisztusnak, hitre jutnak, és a Szentlélek által egy új életet kapnak, egy bizonyosságot a szívükben, hogy az atyának gyermekei. Ezeknek az embereknek van szüksége, hogy megalapozzuk a hitüket. Azt mondja a Biblia, hogy megtanítván őket mindarra, amit én tanítottam nektek, hogy ezt megtartsák. És én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A megalapozással lesznek, ugye látjátok, hogy a új hívők azok táplálásra van szüksége, az újnak minden új, még ez is, amit most kivetítek. Többetek már sokszor látták, de vannak itt most olyanok, akik még először látják. Ki az, aki először látja ezt a ábrát? Csabi, igen, ott van, Gyuri is. Az újnak minden új, látjátok? Vannak itt néhányan, akik újak. Akkor bátorítsatok engem. Tehát azt mondja Isten igéje, ugye a tanítvány állapotról, hogy a tanítvány követője Krisztusnak, Krisztus követő, és képes megértésre jutni, képes igét venni, képes vezetést venni, egy ima élete alakul ki. Tehát már önmagát táplálja. Az új hívőnek azonban, tetszik, nem tetszik, táplálásra van szüksége, segíteni kell, hogy a gondolkodásra egészséges legyen. Rengeteg kihívás éri az új hívőt, rengeteg kísértés éri az új keresztjént, éppen beszélgettünk most a barátkozók óráján is, hogy az új hívőt megkeresi a régi gazda, és megpróbálja megijeszteni, megpróbálja a régi párkapcsolattal édesgetni, megpróbálja hatalommal, pénzzel, munkával elaltatni, megpróbálja a családba jövő támadásokkal megrettenteni. Tehát sokféle módon megpróbálja a régi gazda megrémíteni az új hívőt. Fontos, hogy a már lelkileg érett keresztények segítsék az új hívőket, és felhívják a figyelmüket egy-egy igére, egy-egy kijelentésre, a tanításra, abból fakadó bizonyságtevéseket mondjanak nekik, és ezzel megbátorítják az új hívőket, és segítenek abban, hogy megmaradjanak Krisztusban. A tanítvány számára pedig a felkészítés szükséges. Itt ugye minden ember benne van ebben a kategóriában, életének bizonyos szakaszában. Úgy kezdjük, hogy nem vagyunk hívők, úgy kezdjük, hogy új hívők vagyunk, aztán leszünk tanítványok. És a felkészítés által, amelyek kapcsolatban néhány igazságot már mondtam legutóbb, de még majd át fogom ismételni, lesz valaki lelki munkás, amikor képes már nem csak magát táplálni, hanem képes, megerősödik annyira az Úrban. Ismeretet is szerez szellemi értelemben, tehát nem pusztán tudást, elméleti tudást, hanem gyakorlatilag bizonyságai vannak. Tudjátok, nagy különbség van, amikor tudsz egy igét, vagy megéltél egy igét. Igaz? Az ige megélése pedig a megpróbáltatáson keresztül jön. Ez a helyzet. Tehát azt mondja, vigasztalunk másokat azzal a vigasztalással, amivel minket vigasztal az Isten. Akkor azt jelenti, hogy vigasztalásra volt szükségünk, tehát szomorúak voltunk, sírtunk, vagy fájt valami. Így van? Szoktam mondani, hogy a nyomorúság az nem önmagáért van, a nyomorúság azért van, hogy abból egy jó tapasztalatod legyen, és fegyverré legyen a te kezedben. Az egy fegyver a te kezedben, amikor átvisz Isten, és azt mondod, hogy ebben már bele fog dögleni, már bocsánat, ebben belepusztulok, és nem! És nem! Hanem kihozott, igen, az Úr, ezáltal a hitel nagyon meg fog erősödni, és már ilyen szintű támadásokkal nem fog tudni elkaszálni az ördög. Jó, ne bizakodjunk el, az Úrban bízunk, de mégis azt mondom, hogy megértettél valamit az Istenből, Isten hatalmából, az ő tanításából, és ez beépül az ember életében, és ezekkel a bizonságokkal, megélt, valóságos kinyilatkoztatásokkal, amik már benne élnek az emberben, ezekkel tud az ember táplálni másokat. Ez az, ami táplálásra alkalmas. Ámen. Jézus azt mondja, hogy az én testem kenyér. Az én vérem ital, tehát azt mondja, hogy teljesen betöltötte, ő a testélet, igen. Ezért mondta azt, hogy minden, amit adok nektek, az bennem lüktet, az én vagyok. Ezért volt ő hiteles. Ezért tudta megosztani gyakorlatilag saját magát. Mert ő egészében betöltötte az igét, tehát amikor Jézusról beszélünk, ő tökéletesen. Ugye mi meg haladunk afelé, hogy ezt a tökéletességet elérjük, és az a rész az életünkben, amely már leferi azt, ami Krisztusban van, azzal tudunk táplálni másokat, segíteni másokat előre. Szerintem a kiterjesztés, amikor az embernek a felelőssége kiterjed, és vezetővé válik, amikor ezeket a lelki munkásokat kezdi bátorítani, segíteni, felruházni, felfegyverezni. Hadd mondjam nektek, hogy bár nem mindenki lesz gyülekezeti vezető, de valamilyen szinten mindenkinek aratik felelősség az életének bizonyos szakaszaiban, hogy vezessen. Egy anyának van felelőssége, hogy a gyerekeivel foglalkozzon, őket vezesse. Egy apának van felelőssége, hogy a családját vezesse, a feleségét és gyermekeit vezesse. Tehát a vezetés felelősségével minden ember találkozik az életében, csak nem ugyanolyan mértékben az életének adott szakaszában. Tehát ezek azok, amiről beszéltünk, hogy a názat Jézus Krisztussal való járás, az ő követése, ezeken a fázisokon viszi át az ember életét, a növekedésben, a fejlődésben, és természetesen érzitek azt igaz, hogy mind a lelki munkás fázis, mind a vezetői fázis egy táguló, egy bővülő fázis, nem az, hogy elértem, tudjátok, az 5. fokozatot, megkaptam az MBA diplomát, vagy mit tudom, ez a PhD fokozat, és akkor azt mondom, hogy hátradőltek a karosszékembe, én már egy év alatt letudtam az egészet. Ez nem ilyen dolog, ugye ez bővülő és erősödő dolog. A gyümölcsökben egyre gazdagodik az ember, és egyre inkább bőségesen tud gyümölcsöt teremni, ami azt jelenti, egyre nagyobb és erőtesebb hatással tud lenni, azt szerint az elhívás szerint is, azt szerint a képesség szerint, amelyet Isten az ő teremtésében és újjá teremtésében neki adott. Aztán nézzük a másikat, amikor a tanítványságról beszélünk, hogy hogyan is segítette Jézus Krisztus a tanítványjá ígérésben, a felkészítésben, a munkájában a tanítványokat. Az első fázis, amiről beszélünk, a kánai mennyegzőt tudnám idehozni. Emlékeztek ott, ha nem olvastátok, akkor majd olvassátok el, a János 2:1-12. Ben olvashatjuk, amikor Jézus csodát tesz, és ugye vizet borrá változtatja, ugye ez nem az alkoholistáknak a felmentése, a szabadulás alól, ugye nem így kell megfogni, hanem Jézus ugye a vízhez képest egy minőségi változás az ember életében létre. Ez egy nagyon fontos üzenete például a bor ráváltozásnak, hogy a vízből bor lesz, ugyanis az ember életéből, ha Krisztussal jár, egy minőségileg más szintű életet tud élni, magasabb, sokkal magasabb szintű életet tud élni. Azt jelenti, hogy én teszem, ők pedig nézik, azt tudom, hogy a kánai mennyegzőnél, hogy mikor megtette a csodát, a tanítványai hittek benne. Tehát figyeltek rá, és leesett a tantusz. Ott még nem tettek el semmit, mert nem is tudták, hogy merre hány méter, de látták, hogy Jézus mit tett. Ámultak, kezdődik az a munkája Jézusnak, hogy leessen nekik, hogy kicsoda ő. Aztán jön a következő, én teszem, és ők segítenek nekem. Itt van a 5000 ember megvendégelésének története, emlékeztek rá, amikor enni kell adni, 5000 férfi van, és ott van a nők meg a gyermekek, tehát egy 10-15 000 emberről van szó. Ebben a történetben ezt kell megetetni, és akkor azt mondja nekik Jézus, hogy ti adjatok enni nekik. Tehát a csodát nyilván ő tette, ő imádkozott az ételért, megáldotta, odaadta a kezükbe, de bevonta már a tanítványait, és gondoljatok bele, hogy mikor azt a eltört kenyeret, meg az eltört halat vitték a tanítványok, aztán vettek kifele az emberek, és mentek tovább, és én mindig volt benne, aztán összeszedték a maradékot, az egy komoly tapasztalata nyertek szert, és ebben már benne voltak ők is. Bevonta Jézus őket. Szóval a következő szintje a tanítványa érésnek az, hogy nyilván az elhívottakról van itt szó, amikor meghívta Jézus őket, hogy tanítványai legyenek. Ők teszik, és én segítem őket. Itt van például a 70 tanítvány kiküldése, amikor Jézus azért kiküldi őket azokba a városokba és falokba, ahova ő menni készült. Tehát felkészítette, segítette őket, bátorította őket, és mellettük volt. Aztán pedig az utolsó fázissal a tanítvány érésnek, amikor ők teszik, és én elérhető vagyok számukra, ez a misszióparancsa Máté 28.18.20-ban, vagy az apostol cselekedete 1.18-ban, amikor Jézus elküldi ugye a tanítványait, hogy most már azt a munkát, amelyre felkészítette őket, a tanítványok végezzék. Azt olvassuk a Szentírásban, a Máté 10.1-ben, hogy magához hívta tehát ezt a 12-t, ugye itt nem az elhívásról van szó, hanem az elhívottakat hívta magához, hogy most már elkezdje a kiküldéssel kapcsolatos felkészítést és útra való szívükre helyezését. Nagyon érdekes, azt mondja a Biblia, hogy magához hívta 12 tanítványt, akik már tanítványai voltak, tehát nagyon fontos, és hatalmat adott nekik, a tisztáltan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Most ugyanezt olvassuk Jézus Krisztusra vonatkozóan, amikor a missziójáról beszéltünk, hogy ördögöt űzött, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Tehát ugyanazt a hatalmat, amely Jézus Krisztusé volt, az ráruházta, azzal felruházta az apostolokat arra küldetésre vonatkozóan, amire elküldte őket. Tehát Jézus az evangélium hirdetését, Jézus evangélium hirdetését követő jelek és csodákra való képességet, hatalmat, azaz görögben exuszia, vagy szabadságot, képességet, lehetőséget, felhatalmazást, hatalmat, tekintélyt, jogot, jogosultságot, hivatalt, felhatóságot, hatalmi jelet adott nekik a tanítványoknak, azaz hatalmat adott, hogy mikor szólnak, akkor ugyanolyan erők nyilvánuljanak meg, mint mikor ő szól. Ez egy komoly dolog, igaz? Amikor ilyen módon egyértelmű volt, hogy kiküldte őket egy olyan úttörő munkára, amely az evangélium képviselete volt, mint amit ő végzett, mint amit Jézus végzett, ez ugyanazt a hatalmat adta, amire neki volt szüksége, amire ő rendelkezett, hogy azonosítani tudják a tanítványokat, hogy ők ugyanúgy Krisztushoz tartoznak, tehát Jézus tanítványai is a mester tanítását követik, és a mester tanításának követésének ilyen gyümölcsei vannak. Tehát tisztáltan a lelkek felett ugye az a gonosz szellemek, ördögi szellemek megmutatva isteni hatalmát Krisztusnak, és látjátok, hogy a tanítványai is ugyanezzel a hatalommal rendelkeztek, tehát hatalmat kaptak a gonosz szellemek felett. Azaz a hívő ember, Krisztus tanítványa nagyobb hatalommal rendelkezik, mint a sátán és a démonai. Különben nem tudnák ellenállni, és nem csak az ellenállásra van hatalmunk, hanem arra is van hatalmunk, amikor lelki munkásként szolgálunk már, és ki el vagyunk küldve egy-egy szolgálatba, azon a területen, amelyre küldött bennünket az Úr, azokon a területeken megharcoljuk a nemes harcot, és győzzünk Krisztus ereje által. Amen. Tehát nem kell meglepődni, amikor az ember szolgálatra indul, és harcokkal találkozik. Ez nem titkolt el sosem az Úr, de hatalmat is kapott, és bőstelenség nem élni a hatalommal, amikor harcokba kerül az ember, és csak szenvedni is eltűr át, mert az ördög majd abba adja, sosem fogja, parancsolni kell neki, az Úr Jézus nevét kell segítségé hívni, és megharcolni hitnek nemes harcát. És akkor mondtam, hogy betegségek felett, hogy az akut betegségek, vakság, bénosság, süketség, vagy különféle heveny tüneti betegségek, ugye láz, fertőzések fölött. Na nézzük meg ezeket a tanítványokat, akik, ki is volt ez a 12 tanítvány. Hát, akik közelebb vannak, látjátok, talán akik távolról vagytok, és jó a szemetek, látjátok. Föl lehet fedezni egyébként 3-4-es csoportot, mindegyik 3 evangéliumban van felsorolva a 12 apostol. A 4-es csoportban mindegyik evangéliumban érdekesség, hogy Péter az egyik 4-esnek, Fülöp a másik 4-esnek, és Jakab az Alfeus fia a 3. 4-esnek a első embere. Hogy ez szándékos volt, vagy nem volt szándékos, nem tudom, de érdekes, hogy mind a 3 evangéliumban, ha nem is a sorrend pontosan minden ugyanaz, de ez következetesen így van. A másik, ami így van, hogy az első mindig Péter, és az utolsó mindig Júdás, az Iskariótes, aki elárulta őt. Ugye kicsit kívül valószínűleg az evangéliumokat, amikor papírra vetették, akkor már világossá vált Péternek a vezető szerepe. Ugye pünkösdi prédikáció volt az első olyan megjelenés, a megnyilatkozás Isten szent lelkének erejének Péteren keresztül, ami őt alapvetően, hogy az oszlopok közül is, az első gyülekezet oszlopai közül is az elsővé tette. Ő volt valószínűleg Jeruzsálem gyülekezetnek az első. A vezetők közül az egyenlők közt az első. Tehát ő volt felhatalmazva, felruházva a vezetői szereppel az apostolok között. Nagyon érdekes egyébként Péternek a személyisége, és erről majd még akarok egy pár szót szólni Simon az Zelótánál. Remélem, eszembe fog jutni akkor, és ezt elmondom. Tehát Simon ugye, és testvére András, Jakab, és testvére János, ezek halászok, a írástudók azt mondják róluk, hogy írás és olvasás tudatlan emberek voltak, tehát minimum igaz volt rájuk az, hogy iskolában nem tanulták. Nem jártak ugye a rabbi képzőbe, a iskolába, és leakadtak, hogy honnan van ezekbe ekkora bölcsesség, és ez volt rájuk jellemző. Ők ilyen emberek voltak, egyszerű kézművesek voltak, tehát volt egy jó szakmájuk egyébként, mert abban az időben ez egy jól menő vállalkozás volt ez a halászat. Kívül, amikor nem fogtak semmit, ugye akkor kellett az Úrnak az áldása, de a legjobban menő vállalkozáshoz is, azért Isten áldása nagyon jó, ha ott van. Aztán Fülöp és Bertalan. Bertalan egy érdekes dolog, mert Nátanáélt például nem találjuk a felsorolásban, de a János 21.2-ben ott találjuk az apostolokkal, amikor Jézus feltámadása után a halászokat fülön csípi, és mondja, hogy gyerekeket, merre jártok, gyertek már vissza. Nem ez a küldetés, amiben vagytok. De nem halászni kéne az embereket menteni. Azt lehet talán itt látni, hogy Bertalan, ez a Bártalan, ugye a héberben ez egy ismert szókapcsolat, ugye Bar Timeus, a Timeus fia, tehát valószínűleg itt a Bertalan az apáról, akinek a fia nevet kapta, és ő volt valószínűleg Nátanael, annál is inkább, mert Fülöppel minden egyik felsorolásban együtt hangzik el a neve, tehát Fülöp és Bertalan, és tudjuk, hogy Fülöpnek jó barátja volt ez a Nátanael, és maga Fülöp hívja el, ha a János evangéliumában olvassátok, a Fülöp volt az, aki megkereste, és Jézushoz hívta ezt az embert, tehát valószínűleg a Bertalan, az a Bártalan, az a Bárnak a Talannak a fia, ő volt valószínűleg a Nátanael, és így lehet talán megfejteni ezt a felsorolást. Hát a mennyben majd biztosan fogjuk tudni, de ezekből a bibliai kijelentésekből ezt lehet látni. Aztán menjünk tovább. Ott van a Tamás barátunk, ugye őről a közmondás is beszél. Ugye a hitetlen Tamás, vagy ne Tamáskodj, ugye ez egy fantasztikus figura volt. Ez még azt se hitte, hogy Jézus megjelent, és neki kellett, hogy megérintse a sebeit. Aztán nagyon érdekes még, amit Máté magáról ír, Máté evangéliumáról olvasjuk így, hogy Máté a vámszedő. És ez is mutatja Mátének a szívét. Tehát, hogy ő milyen mélyen átélte az Isten szabadítását. És tudjátok, én nem tudom azt elfogadni, valaki, amikor megtér, akkor úgy el akarja felejteni, mi is volt régen. Mert azt gondolom, azt nem elfelejteni kell, mi volt régen, hanem azért hálásnak kell Istennek. Mikor azt mondja, Máté a vámszedő, akkor ő azt mondja, hogy én voltam az ember, aki bűnben éltem, de Jézus megszabadított engem dicsőség neki, és most az övé vagyok. Én voltam az az ember, aki megtapasztaltam Isten kegyelmét és szeretetét, én voltam az az ember, akiben belelátta Jézust. Jézus azt, ami most vagyok. Nekem ezt üzeni az ő alázatát, meg az ő hálás szívét. És azt mondom nektek, hogy nem véletlen, hogy a Szentírás, hogy emlékeznek, honnan estél ki, és igazán azok az emberek szeretik szenvedésen Jézus Krisztus, akik tudják, hogy honnan szabadultak meg. És akkor szokott az ember szíve megkövéredni, ugye a megkövéredett szívről beszél a Biblia, emlékeim szerint Ézsaiás proféta könyvében, vagy Ezékielnél, a kövér és sovány bárányok példájából. Nem tudom, olvastátok-e, hogy emlékeztek rá, azt mondja a Biblia, hogy jaj nektek kövér bárányok, mert lelegelitek, kiszorítjátok a legelőről a soványokat, és fölkavarjátok a vizet előlük. Ugye az a megkövérdett szívnek a jellemzője az, hogy a friss vizet nem értékeli, a friss legelőt nem értékeli, jó tanításokat, a jó közösséget, Isten az áldást, a jó dicséretet nem értékeli, mindig, tudjátok, szokták mondani, piszkálgatja, vájkálgatja, olyan, mint aki jól lakott ember tesz-e bármilyen ételt elé, akkor az nem értékeli. A megkövéredett szívű ember ilyen. Kedvesem, hogy ilyen megkövéredett szívű ember lennél, bár a jelenlévők mindig kivételek, de előfordulhat, hogy mégis így gondolkozol, eljössz ide vasárnap, és akkor akkor lehet, hogy ezt a Máté lelkületet kéne megragadod, megcsípned itt most ezen a mai napon, és azt mondani, ó, Uram, ki is lennék én nélküled? Hol tartanék én most? Mit bocsátottál meg nekem, Uram? Mi az, amiért ezt szenvedtél, Uram? Mit is vállaltál te értem? Köszönöm neked. Szóval a Máté, amikor ezt írja, hogy Máté a vámszedő, azt gondolja, benne van az ő szíve, benne van, hogy ő gondolkodik, benne van, hogy én kész vagyok érted meghalni is, Uram. Erről majd még beszélünk. Nem van, hogy a folytatásban. Mert hálás vagyok, és szeretlek téged, Uram. Pedig ebben az időszakban még nem volt nagy dicsődő csoport. Ugye maximum a kapella nyomták ott hegyről le, hegyre fel. Ugye nem a Zsuzsi vonatot, hanem a zsoltárokat, ezt olvassuk, hogy ugye azokat ismerték, és énekelték, és dicsérték a amikor mentek az Olajfák hegyére, és gondoljatok bele, énekelték annak a Dávidnak a zsoltárait, aki szintén az Olajfák hegyére ment, mikor szomorú volt, amikor kereste az Urat, vagy mikor imádkozott. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Dávid az Olajfák hegyén imádkozott, ott kereste az Urat. Ott az volt az ő csendes kamarája, oda járt ki az Urat találkozni, és ott vett a nyilatkoztás, hogy itt fogja megvetni a lábát a Messiás. El tudom képzelni Dávidról, hogy néha, amikor imádkozott, úgy betöltött a Szentlélek, akkor úgy körülnéz, hogy nyílik az ég. Jön már az Úr. Valószínűleg kicsit úgy élte meg ezt az ő hívő életét, hogy abban gondolkodott, hogy Krisztus már visszajön. Meglátja a Mesiást. Abban a reménységben lehetett. Mint, hogy mi is úgy vagyunk, abban a reménységben élünk, hogy még a mi életünkben eljön az Úr. Elváltunk egy szempillantását, és megyünk az ő fogadására. De jó élet, jó hívő élet, tanítvány élet ebben a lelkületben van. Ez, hogy Máté a vámszedő, vagy Tóth Sándor a bűnben élő DJ, ugye nem tenném magamat Mátéhoz nyilván, de csak az ő példájából merítve. Aztán menjünk tovább, ott van Jakab az Alfeus fia, úgy is nevezik őt, hogy a kis Jakab, az egyház történelemben így is megjelenik az ő megnevezés, hogy a kis Jakab, ugye a nagy Jakab a Zebedeus fia, aki a ugye, Máté halált és halt elég hamar. Szóval Taddeus, másik helyen Júdás, a Jakab fia, úgy gondolom, hogy ő a Taddeus, itt is a névhasználatból eredhet a különbség, aztán Simon a Kananeus, na most ő nem kánánita volt, ő egy zsidó ember volt, a Kananeus kifejezés a görög zelóta héber megfelelője, és ez is nagyon érdekes, és akkor itt kapcsolnám ezt a személyiségkérdést ide, mert nagyon érdekes téma, és szerintem fontos, hogy elhangzom ma. Ez egy zelóta ember volt, tehát gondoljatok bele, egy hungarista volt, nyilván nem hungarista volt, hanem ez egy fanatikus, nacionalista zsidó gyerek volt, aki úgy gondolta, hogyha talált, vagy látott egy római katonát, akkor ha megöli, akkor egyre kevesebb elnyomó van, és minél többet öl meg, annál kevesebb római lesz, egyszer csak elfogynak. Tehát ő így tud elképzelni ezt a szabadságharcot, hogy úgy fogja felszabadítani Izraelt az elnyomás alól, hogyha ugye szikáraisoknak is nevezik őket, a kis törével, ami el volt dugva a kis ruhája alatt, a nagy tömegben zuty, hátba döfi az embereket. Most ez a hungarista barátunk, ugye tegyük ezt át magyar vonatkozásba, találkozik Jézus Krisztussal, és talál egy más utat, amelyen forradalmat lehet itt csinálni az országban, és egy nagy változás lehet munkálni egész Izrael földjén, és meg lehet szabadulni a rabig alól, független attól, hogy van itt Poncius Pilátus, vagy nincs Poncius Pilátus, meg lehet szabadulni a rabság alól, és elkapja ez a tűz. Valószínűsíthető, hogy ugyanazzal a hévvel, tűzzel, lelkesedéssel kezdte az evangélium munkáját végezni, mint amilyen tűzzel és lelkesedéssel döbdöste azokat a római katonákat, ugyanúgy hirdette jobbra-balra úton útfélen az evangéliumot, olyan lelkesen. Miért mondom ezt? Én azt gondolom, hogy Péter is, tudjátok, egy heves természetű ember volt, nagyon lelkes ember volt, hirtelen ember volt. Ennek voltak előnyei és hátrányai, még Pál is rendbe kellett tegye egy szemmel. Ott azt hirtelenkedte el, amikor el akarta vinni a pogányból lett keresztényektől a zsidóból lett keresztényeket, ugye külön választani a zsidó törvény szerint, ugye Pál meginti. De én azt gondolom, hogy nem volt az véletlen, hogy ő volt az első, aki fölállt, az ékes kapunál prédikált, meg minden. Tehát ő ilyen volt, így volt megteremtve ez az ember. Ez egy ilyen heves természetű ember volt, és amikor megtért, ez a fajta személyiség jegyei beforogtak jó cél érdekében. De mondok mást, Pál apostol. Hát ez képes volt Damaszkuszig elmenni, hogy néhány embert a börtönbe esett. Normális ez? Igen, az. De akkor még nem jó cél érdekében. Azt elment, ugye, egyesek fejezések szerint, egyház töltelmi hagyomány szerint, ugye egészen Spanyolországig ment, nem hogy Damaszkuszig, az evangélium a Spanyolországig ment. Na, de hát miért volt ő ilyen ember? Mert így volt megalkotva. Azt, én úgy azt hiszem, és azt látom, hogy az atya minden embert megteremtett és megalkotott, és az ő teremtés és alkotása jó. Csak nem minden ember használja azokat a képességeket, azokat a személyiségben rejlő értékeket és gyengeségeket jó cél érdekében. És nem hiszem azt, hogy valaki mikor megtér, akkor egy más személyiség lesz. Azt hiszem, hogy azok a Istentől való teremtettség jegyei, aminek ő megalkotta különlegesnek és egyedinek, azok beforognak az Isten tervében jó irányba. Így van? Dicsőség az Úrnak. Én nyomtam a diszkóspultnál, beforgatta Isten az én képességem és ajándékaimat az ő országába, és amit a diszkóspultnál csináltam, a szószéknél folytatom, de most már jó cél érdekében. Most már az emberek valódi javára, és üdvösségére, és segítésére. Amen? És te is ilyen ember vagy. Szóval azért mondom, mert józanul kell gondolkodni. Tehát ez egy az önértékelésemben, meg a magam elhelyezése, a jövővel kapcsolatos elhelyezése is, meg a jelenem megértéséhez, ez egy fontos alapelv, bibliai alapelv. Ezért szeretem volna ezt itt megerősíteni, és veletek megosztani. Aztán az iskariótes Júdás van ugye a sor végén, őt így nevezi a Biblia, a Júdás, az iskariótes, vagy iskariótes Júdás. Azt lehet tudni róla, ugye, hogy ő róla mondja itt a Biblia, hogy ő az, aki elárulta Jézust, úgy is lehet fordítani, hogy kézre adta, tehát tevékenyen részt vett abban, hogy Jézus fogságba kerüljön, és kivégezzék. Tehát ezt jelentette, amikor árulásáról beszélünk, és megnézzük a szöveget, akkor azt jelenti az elárultait, hogy tevékenyen vett részt abban, hogy elfogják Jézust. Az iskariótes szó egyes elemzések szerint is kariotész, azaz kariótból való. Ebből azért érdekes csak ez, mert kariót város délen, Júda déli részén volt, tehát egyedül Jézus mellett ő volt még judei a csapatban. Jézus volt judei, meg ő, akiben az antikrisztus, a sátán, ugye, pontosabban nem antikrisztus, hanem a sátán, mert ez itt tévedés lenne, tehát maga sátán bújt bele, és vette rá, ugye, a Júdás döntése következtében arra, hogy elárulja Jézus Krisztust. No, tehát az előzőekből, meg a mostani igékből, meg magyarázatokból kiindulva, a következőt állapíthatjuk meg. Amikor Jézus segít nekünk, hogy a körülöttünk lévő tömeget és a benne az egyes embereket az ő szemével lássuk, tehát az ő látását megnyerjük, ugye erről beszéltünk legutóbb, ezzel együtt hív fel bennünket arra, hogy imádkozzunk a munkásokért. Tehát Jézus először láthatni akarja velünk a szükséget, a szükség által jön rá a szellemünkre, a szívünkre egy teher, hogy mennyi szükség van, milyen fontos. Ugye olyan ez a dolog, mint amikor látják az emberek a katasztrófákat, hogy a média bemutatja mondjuk a legutóbb ezt az iszapkatasztrófát, akkor az embert is sírni tudott volna. Biztos, hogy ti is láttátok az embereket, mert a helyzet, az ember elszól a szíve, és indítja arra, hogy segítsen, tegyen valamit. Na most ugyanígy működik a szellem életben. Láttad olyan dolgokat is Jézus velünk, amit fizikai szemmel sokszor nem lehet látni, vagy elsiklana az ember felette, meglátta, hogy elgyötörtek, elesettek, olyanok voltak, mint jó pásztor nélkül, és ezt engedte látni a tanítványoknak is. És ettől a terhe alól haladt, mikor láttak a tömegeket, akik ilyen lelki és szellemi állapotban vannak, ez a teher, ez a szellemi teher volt az imának a motorja. Ámen. Nem így van? Hogy igazán mikor tudsz buzgón imádkozni? Amikor ennek az imának a terhe ránehezedik a szellemedre, nem? Mindjárt vizsga lesz. Jajajajaj. 20 tételből még 2 nem tanultam meg, vagy csak 2 tudtam megtanulni. De nem mindegy a teher a nagysága. Milyen buzgó ima élet jön ebből ki? Ugye, hogy imádkozik, hogy ne jön be a tanár, vagy legyen másik időpont, hogy ki tudja miért. De sorolhatnám betegséget, ugye mondtam nektek, egy szorult helyzetet, egy anyagi szorultságot, egy elhúzódó munkanélküliséget, egy társkeresést, egy kritikus szituációt. Ugye, ezek olyan helyzetek, amik ránehezednek az emberre, és elkezd könyörögni. Nem? Imádkozni. Na Jézus ezt a látással akarja fölruházni az övéit, hogy lássanak az ő szemeivel, és kezdjenek imádkozni. Munkásokért, hogy a szükségbe legyen töltve. Mert ugye Isten embereket használ az ő tervének és céljainak megvalósítására a földön, így döntött, hogy munkatársainak tekint bennünket, és nem az angyalokat küldi el, hogy a földön elvégezzék a munkájukat, bár Isten angyalai rengeteg munkát végeznek ezt szellemi értelemben, együtt működve az imádkozókkal és az evangélium munkásaival, Isten országa munkásaival. Jézus ugyan nem csak elhívta a tanítványokat, azt is látjuk, hanem fel is készítette őket, ezeket az elhívott embereket, és aztán ki is küldte őket egy konkrét szolgálatra, amelyhez minden felszerelést és tanácsot meg is adott. Tehát megállapíthatjuk, hogy Jézus soha nem küld senkit szolgálatra. Tehát mikor már nem az elhívásnál tartunk, ugye, hanem a küldésnél. Mikor érzed az Isten szelleme által, egy prédikáció által, egy igében, imádkozol, bekapcsolod a tévét, mondják. Ez jövőben mondják. Fölhív valaki telefonon, mondja. Kapsz egy SMS-t, mondja. Már bármere még minden fele csak arról van szó, hogy ezt meg kell tenned. Ugye ismerős. Tehát annyira egy irányba viszi az életet, hogy nem is tudod kikerülni. Ilyen az Istennek az elhívása. És az elküldése. Mikor ezek párosulnak egymással, és csak figyelsz, és nézel, és csodálkozol. Aztán engedsz az Úrnak, mert hát csontodban van rekesztve, és nem tudsz már más tenni, és ugye az elhívásnak egy jellemző, hogy rabjává válik az ember. Különösen ugye a 5 szolgált ajándékra jellemző, ez a Krisztusnak a fogjai. De ez egy picit más téma. Ebben most nem mennék bele. Aztán mikor a tanítvány látást vesz, és imádkozni kezd, közben Krisztus elkezdi felkészíteni. Világos látásunk kell legyen ezzel kapcsolatban. Tehát a felkészülés, mint mondtam, nyomatékosítani szeretném. Az iskolapad egy eszköz a felkészüléshez, de nem az eszköz. Az iskolapadban, a bibliatanulmányozásban, egy gyülekezeti bibliaiskolában, vagy bárhol, vagy egy könyvolvasása, vagy tanítás meghallgatása, vagy egy szolgáltatott kapcsolódás, mint tapasztalatszerzés, jó dolgok, de akkor hasznosak, és akkor tudsz legjobban profitálni benne, ha a szükség belőle, ha a szükség benne van már szívedben. Tehát szívod magadba, iszold magadba, és a felkészülés, hadd mondjam, rengeteg szálon fut ilyenkor az ember életében. Amikor elhívott téged az Úr egy szolgálatra, akkor vonzani kezdenek azok a személyek, akik ugyanabban a szolgálatban vannak, keresed a társaságukat. Kezded figyelni, hogy csinálják, miért csinálják. Elkezded észrevenni a Bibliában azokat az igéi kijelentéseket, amik arra vonatkoznak, arra a szolgálatnak a szükségnek a betöltésére, és kezded inni, szívni magadba ezeket az megértéseket, ismereteket. Amen. De nem arról van szó, hogy pályát választottam, elmegyek 5 évig egyetemre, vagy elmegyek középiskolába, hogy megtanuljak egy asztalos szakmát, vagy egy képlakatos szakmát. Megtanultam, elmegyek, dolgozok. Ez nem így működik. Hanem Jézus közelében, akció közelben vagy, egy szomjúság van benned, érzel a vágyat arra, hogy tanulj, képezzed magad, mert rajtad van az Isten elhívásának a terhe, és Jézus látása abban a területben, abban a szegmensében a szolgálatnak, amire téged választott ki Isten. Amen. Ilyen, ha tanulsz, kezdesz, forogsz benne. Ezt így látom, így értettem meg. És azért teszed ezt, már mint lelki munkás is, hogy még hatékonyabb tudj lenni. Mert amikor benne kezdesz, mikor megvan az elküldésed, akkor szintén a szomjúság meg a vágy ott van benned, mert folyamatosan találkozni fogsz a korlátaiddal. Ez is gerjeszteni fogja azt, hogy tanulni tudj. Krisztustól tanulni tudj, Krisztusban előtted járó testvérektől. Tehát első dolog a elhívás, elküldés, felkészülés témában a szemléletmód megváltozása. Megváltozik, ahogy látom ezt a világot, ahogy látom a körülöttem lévőket, embereket, helyzeteket, Krisztus szemével kezdem látni. A másik dolog, hogy kialakul bennem a felelősségérzet, tehát ránehezedik a szívemre, ezt elmondtam legutóbb is, egy konkrét szükség vagy embercsoport felé, tehát idősek, fiatalok, tinédzserek, egyetemisták, melósok, egészségügyben, betegek, rengeteg minden, üldözöttek, menekültek, hajléktalanok, rengetegféle szükség van, amely emberekhez kapcsolódik. Tehát elkezd rád nehezedni a szükség, az ember csoport iránti felelősségérzet, hogy megmeneküljenek és segíts nekik. Majd ebből fakad a fogékonyság és a felkészülés, ez pedig majd az elküldés követi. De amikor elkezdesz csinálni, készülsz fölfelé, foglalkozol, ez csak abban vagy benne, hogy a Szentlélek ebben a különböző módon rád nehezíti annak a felelősségét, most már menj, és tedd mindazt, amire elhívattál. És akkor végül egy gondolat a útbaigazítás témában, amelyet majd folytatni fogunk. A 10. rész 5b és 6 azt mondja itt Jézus, nagyon érdekes, talán meg is üthet egy kicsit benneteket, hogy pogányokhoz lehető úton ne térjetek, ne menjetek hozzá, hogy csak Izrael elveszett juhaihoz, bárányaihoz menjetek. Hát akkor most mi van? Nagyszerű kijelentés ezt, ha belegondoltok. Ugyanis ebben a fázisában az üsztörténetnek ki a választott nép? Izrael. Kedveseim, az új szövetség most alakul. Az új szövetség a vérfolyása, vérontással jött. Az új szövetség a Krisztus kereszthalálával indul el. Az előkészület fázisában vagyunk, az utolsó évek vannak a választott nép számára, amely az a korszak, amely csak a választott nép korszaka, és a választott nép volt kiválasztva arra, bocsánat a szó ismétlésért, hogy képviselje Isten igéjét, Isten igazságát, és az egyik az Istent képviselje a nemzetek között. Így van? Tehát erre választottak Isten az ő népét, hogy dicsőségét rajtuk megmutassa, és képviseljék az egyik az Istent, és ő tanítását, az ő igéjét a nemzetek között. Utolsó napok, utolsó órák, utolsó percek, utolsó pillanatok Izrael népe számára, amely megmutatja Isten hűségét. Isten az ő szövetségét, Isten a szövetséget megtartó Isten, ezért van az, hogy Jézus ebben a fázisban teljes mértékben betöltötte azt az isteni hűséget és szeretetet, amelyre mi új szövetség korszakban szintén számíthatunk, de felelősségünk is van, hisz minden óra, minden perc, minden pillanattal rövidül a pogányok korszaka, és ez a korszak, amelyben most élsz, a pogányok ideje. Ez a helyzet, a kegyelem korszak, a pogányok ideje, amikor az üdvösség kiterjedt és kinyílt a pogány népek felé, természetesen megtérhetnek a zsidók is, de tudni kell azt, hogy a pogányok ideje van jelen pillanatban, és a pogányok, amikor teljes számban megtérnek, akkor jön el a Krisztus, és akkor majd a maradék, Izrael maradéka, akkor meglátja az Olajfák hegyén az Urat, akit átszegeztek, siratni fogják azok, akik átszegezték. Tehát ugye egyrészt a bűneink miatt mi tettük, de fizikailag ezt a zsidó nép tette meg. Nyilván látjuk és tudjuk, hogy ezt miértünk kellett megtörténjen, de fizikailag azok szegezték át, tehát azok adták gyakorlatilag halálos ítéletre Jézus Krisztus, azok is siratni fogják, de felismerik benne, hogy ő a Mesiás. Tehát itt ez a kinyilatkoztatás nem beszűkítés, hanem egy nagyszerűsége Istennek, a nagyszerűségéről beszél, hogy ő hűséges, szövetséget megtartó Isten. Ugyanúgy, hogy megtartott és mindvégig komolyan vette És nem arról van, hogy nem szerette Isten, nem szerette Jézus a pogányokat, hanem még nem telt be az idő. Az az idő, amikor azt mondja, hogy most, akkor itt van a vége, és a kereszt volt az is, itt már a Máté 21.43-ban mondja is Jézus, hogy ezt mondom nektek, hogy elvétetik tőletek Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi a nagy gyümölcsét. Bocsánat, a pogányok idejének is vége lesz egyszer. És mi ugyanúgy egy esélyt kaptunk Istentől, mint a zsidók. Értitek? Tehát ez egy befizetett program, amelyen részt kell venni. De ha lemaradunk, ugyanúgy kimaradunk belőle, mint ahogy abban az időben, amikor Názareti Jézus Krisztus fizikai valóságában itt járt a Földön, kimaradtak belőle. Érzitek ennek a felelősségét? Tehát ennek a korszaknak is vége lesz egyszer, a pogányok idejének, amikor betelik a pogányok száma, és ugyanolyan felelősségünk van nekünk, mint szövetséges népnek, mint a zsidó népnek ebben a korszakban. És majd még erről beszélek, mert nagyon érdekes kérdések vannak, és sokféleképpen lehet érteni, de azt biztos mondhatjuk, hogy akik elhívottak az Úrtól, azokban az a tűz, az a szenvedély van benne, hogy az Úrat akarják szolgálni, és mind végig ki fognak tartani. Amen. Tehát bennünk van a magja, a hitnek a magja, az élet, az örök élet, és ahogy mondtam, Isten elkötelezte magát, hogy megtartsa mindvégig az övét, téged is, és engem is, azt mondja, az atya megbízott engem, hogy megtartsa mindazokat, akik nekem maradtak, és feltámasztam őket az utolsó napon. Tehát ebből az aspektusból kéne gondolkodni, nem pedig, hogy ki fogok maradni, jaj, de ciki, hanem, hogy kimaradni nehezebb, mint bennmaradni. Értitek? De értsétek meg annak a felelősségét is, amely adatott azért ebben a kínálkoztásban nekünk, mint pogányokból lett keresztényeknek, és legyünk nagyon hálásak Istennek ezért a szeretetért, hisz azt olvassuk ugye a Máté 28-ban, ugye a 18. verset, hogy mondja Jézus, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön, és a 20. versetől azt mondja, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden a világ végezetéig. Ugye 19. versetben pedig azt mondja, hogy menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Tehát itt már a Krisztus feltámadása, halála és feltámadásával kinyílt a kapu a pogány nemzetek és népek felé. Maga az Apcsel 1.8 is Krisztus feltámadása után mondja, hogy Júdeába, Samáriába és az egész a föld, Jeruzsálem, Júdea, Samária és a föld végső határa, tehát a küldetése a misszióparancs alapján az egyháznak, a keresztényeknek. És nézzük meg Pált és Barnabást, itt a zsidó kérdésben, ez egy érdekes kijelentés. Ugye a Pizidiai Antiókiában vannak, ugye a Szíriai Antiókia, ahol először keresztényeknek nevezték a hívőket, a Krisztiánus Krisztus követő, és van ugye a missziós útján Pizidiában mennek Pál és Barnabás, és a zsidóknak kezdik prédikálni az igét, azok úgy érdeklődnek, majd a pogányok nagy számmal kezdenek érdeklődni, és az zsidóban irítség támad, és ellene kezdenek beszélni az evangéliumnak, és a Apcsel 13.46-ban ezt mondja Pál. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondták, először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítottátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Tehát megtartották az apostolok is azt, hogy elmentek a zsinagógákba, és hirdették az evangéliumot, Isten hűsége és szeretete a zsidó nép felé, nem változott meg, szerette zsidó embereket, és ezt tették az apostolok is, ahol voltak zsidók, ők elmentek, felkínálták a lehetőséget, az üdvösséget a Názáreti Jézus Krisztusban is, senki másban, mert nincs más névben üdvösség, csak is Jézus Krisztusban, a név pedig az ő személyét jelent, és mindazt, amit tett, ezt jelenti. Amikor azonban elutasították, akkor mentek tovább abban az elhívásban, amelyre őket Jézus Krisztus kiválasztotta. Hát kedves testvérem, kívánom neked, hogy azzal a lelkülettel, szenvedéllyel járjunk Krisztus követésével, mint ahogy Máténál látjuk, hogy ő tudta, hogy honnan szabadult meg, és abban az elhívásban, amelyben vagyunk, igyekezzünk készülni, felkészülni, ha pedig el vagyunk küldve és küldetésben vagyunk, abban igényeljünk az erőforrásokat is, mert amire elküldettél Krisztustól, ahhoz minden rendelkezésre áll, semmivel nem kell szűkölködjél, hogy mindazt megfogd és megcselekedd, amire téged az Úr kiválasztott, felkészített és elküldött. Amen. Itt folytatjuk majd.